Magasztalak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt jelen a templomban is, és azokat is, akik készülékekről néznek, vagy majd fognak nézni bennünket. Mai vasárnap kezdetén is ének szóval dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket. Felolvasott Zsoltárt énekeljük is, 138. Zsoltár első verszakát így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 396. dicséretünket. A 396. dicséretünknek mind a három verszakát így kezdődik. Ébredj, bizonság tévő lélek, a várt alapra őrök.
Thank you.
segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.P. mai úrnapi kérdéseit, és arra adok.
Napja, 16. kérdés. Miért kell valóságos és tökéletesen igaz embernek lennie? Isten igazságosra azt követeli, hogy ember fizesse a bűneiért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. 17. kérdés. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmával, emberi voltában el tudja viselni haragjának súlyát, és így visszaszerezze és helyreállítsa elveszett igazságunkat és életünket. 18. kérdés. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos, tökéletesen igaz ember is? Felelek. Ami Urunk, Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. 19. kérdés. Honnan tudod ezt? Felel. A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben, az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által
beteljesített. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltár szakaszból, ez pedig a 138. fejezet, 138. fejezet, mind a 8 versét olvasom. Kérem, hogy a gyülekezet fennállt, itt szóltál hozzánk a Zsoltáron könyvet, 138. fejezetet, első versétől Isten írott üzenete. Dávidé. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjászót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szeretetet, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásom. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hagyjuk meg. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk, a Jézus Krisztus által, miénk is hagyd legyen az első szó a magasztalásé. Magasztalunk téged, Urunk, e földnek, e világnak az alkotóját, teremtőjét. És magasztalunk téged, Urunk, azért is, mert mindent oly jól, szépen is tökéletesnek alkottál. Urunk, magasztalunk téged, ami személyes életünkben is sok-sok csodáid ért. A mindennapoknak az erejéért. Azért a szeretetért, amit tőled kapunk, és így adhatjuk tovább. És Urunk, mindazt, amit belénk helyeztél, ami Isten képűségünkért, az igazságért, a szeretetért, az, hogy mi ezt tükrözhetjük. És Urunk, azért is, hogy valóban úgy alkottál bennünket, hogy veled kapcsolatba lehessünk. Köszönjük, hogy ezt a képességet is így nekünk adtad, ajándékoztál meg vele. Urunk, valóban hadd magasztaljunk téged mindenért, ami körülvesz bennünket, amit belénk helyeztél, de legfőképpen a megváltásért, Jézus Krisztusért, hogy őt földre küldted értünk, hogy ő volt a tökéletes Istenember, aki bűnt nem követett el, aki bűn nélkül fogadt, és aki így elhozhatta számunkra a mi megváltásunkat. Urunk, nem győzünk ezért magasztalni téged. És Urunk, hadd kérjünk is, kérünk arra, hogy úgy járuljunk mindig elébe, mint valóban ilyen felséges Isten jelenlétébe szokás járulni. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt az utat is, hogy oda járulhatunk, hogy Jézus Krisztus által szabad bemenetelünk van be hozzá. És Urunk, hadd köszönjük azt a bocsánatot, amit elkészítettél számunkra, Krisztusért, Krisztusban, a megváltásnak a bocsánatát. És Urunk, kérünk is téged, szólalj meg most is köztünk. Bizony olyan gyors, rohanó világban élünk, sokszor csak azt veszük észre, hogy megint elszaladt egy hét, egy hónap, és már ennek az új esztendőnek is az első babán túl vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ilyen bölcsen tervezted ezt is, hogy legyen megállás az életünkben, munkálkodás, ami 6 nap után, a megállás a 7. veled való közösségnek a napja. Adunk, hogy bölcsen, jól és helyesen éljünk ezzel is. Adj nekünk most így előtted való megállást, köszönetet hadd mondjuk neked mindezért, és hadd kérjünk, tölts is fel bennünket. Hadd tudjuk töltekezni a te igédből, szeretetedből, kegyelmedből. Kérjük, Urunk, légy itt velünk újra, Isten tiszteletünkön, áld meg bennünket szent lelkeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök életre legyen. Igen, hirdetésre készülve énekeljük a 173. dicséretünket. A 173. dicséret egy énekvers, ismerős a dallam, ez a 42. Zsoltán a dallam, a szövegünk pedig így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére, lelkünk, testünk, Istené, az ő tisztelet. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangéliumból, a Máté szerinti evangélium 13. fejezetéből, a 13. fejezet 31. versétől a 35. versig tartó szakaszból. Református bibliolvasók halózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Itt szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium 13. fejezete 31. versétől Isten írott üzenete. Más példázatot is mondott nekik, mármint Jézus Krisztus. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántó földjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet! Kedves testvérek, Máté szerinti evangéliumban ahhoz a fejezethez érkeztünk, ahol egymást követőleg 7 példázat szól a mennyek országáról. Ez a 7 példázat pedig sorrendben ugye a magvető példázat az első, amit meg is magyarázza mi úrunk. Mit is jelent mindez a példázat? Talán furcsa, ami vagy az ő értetlenségük, mármint a tanítványoké, hogy nem egészen értik ezt a példázatot. Maga a szó az nagyon érdekes, azt jelenti, hogy egymás mellé vetni valamit, vagy dobni egymás mellé valamit, maga a példázatnak az eredeti szava. Van a mindennapi életből vett kép, amit igenis jól tudott, jól ismert az akkori ember is, hiszen Jézus a mindennapi életnek a dolgaiból vette ezeket a képeket. Akkoriban az emberek sokkal jobban talán, mint most, még jobban természet közelben éltek, és nagyrészt a növény és állattartás, növénytermesztés tette ki az életüket. Ezek a példázatok tehát a mindennapi életből vett képet jelentik, vagy az azzal való foglalkozást, viszont emellé van mindig oda téve egy mélyebb értelem. Az, ami valóban rögtön elsőre talán nem érti meg az ember. Úgy is mondja itt a mai igénynek a vége, hogy példázatra nyitom meg számot, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Zsoltárból vett idézet, mindez a 78. Zsoltár második verséből. Ez jelenti azt, hogy igen, nem adatik meg rögtön vagy mindenki számára a példázatnak az értelme, hanem ahhoz kell az, aki megfejtse, aki megmutatja nekünk, hogy mi a mélyebb értelme mindezeknek. Szóval Jézus Krisztus ezért beszélt példázatokban, és ahogy olvastuk a napokban is, semmit sem mondott nekik példázat nélkül. Azaz csak azok előtt legyen nyitva ez a dolog, megértették, akik Istentől kérik el a megértését ennek. Akiknek Isten nyitja meg mindezeket. Más helyen azt is olvassuk, hogy bizony bölcsek elől elrejtette Isten mindezt, de akik viszont őt tiszta szívből őszintén keresik, megnyitja ezek értelmét. Mindez nem csak a példázatra igaz, vagy mondjuk így általánosságban, hanem az igének a megértésére is. Szóval az első példázat a magvető, annak itt van a magyarázat is. Aztán jön a búza és konkoly példázata, szintúgy Jézus megmagyarázza ezt a példázatot. Aztán következik a most felolvasott 2 rövid példázat, tehát a mustármag és a kovásznak a példázata, És utána pedig még három rövid kis példázatot olvasunk szintúgy az Isten országáról, vagy ahogy Máté mondja, a mennyek országáról. Ez pedig az elrejtett kincs, ugye a földben elrejtett kincs, az igaz gyöngy és a háló, mármint a kerítő háló, az ilyenfajta halászhálónak a példázata. Szóval ez a fejezet különösképpen is összefoglalva hozza az Isten országáról, és ahogy itt ugye Máté mondja, a mennyek országáról szóló példázatot. Érdemes talán erről is néhány szót ejteni, hogy is van egy kifejezés, hiszen a másik három evangéliumban, Márknál, Lukácsnál és Jánosnál inkább az Isten országa kifejezést olvasunk. Máté viszont, aki egyébként szintén használja az Isten országa kifejezést is, de egy különösképpen is a mennyek országa kifejezést említi. Mondhatnánk így, hogy talán még pontosabb az, ahogy beszél Istennek az úrságáról, országáról, Istennek a hatalmáról. Tehát Isten országa és a mennyek országa, ez a két kifejezés tulajdonképpen szinonim kifejezések. Mégis talán még pontosabban jelzi annak valóságát, Isten országlásának, Isten akaratának a valóságát, ez a kifejezés, hogy mennyek országa. Lehet, az is benne lehetett ebben a kifejezésben, hogy Isten nevét nagyon félve ejtette ki mindig Istennek az ószövetségi népe. Így is betartva a harmadik parancsolatot, hogy Istennek nevét hiába felneved, mert Isten azt valóban nem hagyja büntetés nélkül, ha valaki hiába veszi fel a nevét. Talán ebben a kifejezésben, amikor így beszéltek Istennek az úrságáról, az ő országlásáról, hogy a mennyek országa, tiszteletben tartották ezt a parancsolatot is. Szóval, miről is szólnak ezek a példázatok? Egyáltalán mit jelent az, hogy Isten országa, vagy a mennyek országa? Előjáróban elmondtam már, hogy bizony Isten országa ott van, ahol Istennek a jelenléte ott van, sőt, hagyd mondjam én, Istennek az akarata ott van. És hát tudjuk, hogy Isten akarata országlása azoknak az életében van ott, akik ő benne hisznek, akik ő benne vannak. És igenis, ez egy aktív bemenetet jelent. Egyszerűen bizonyosan lehet arról az ember, hogy beléphette már abba az országba. Valóban Isten országának így is mondhatnánk a vendége. De más kifejezéseket használ erre a Szentírás, vagy más kifejezéseket is, hogy az ő állampolgára, oda tartozó valósága, mármint Isten országának. Nagyon szemléletesen mondja, nem egy bibliai történetünk, mit is jelent belépni Isten országába. Egyet hagy említsek, talán az egyik legismertebbet, Zákeusnak a történetét. Következőképpen történik mindez a belépés, hiszen van egyfajta előzetes szándék a Zákeusnak, azt olvasod ott az igében, a Lukács szerinti evangélium 19. fejezetében találjuk mindezt, hogy ő látni akarta az Úr Jézust. Ennek érdekében mindent megtett. Még talán így mondom, nevetség tárgyává is tette magát, amikor, mert a sokaság miatt nem férkőzött oda ahhoz a úthoz, vagy annak közelébe, ahol ma Jézusnak kell elmennie az ő tanítványaival, ezért felmászott egy vadfüggefára. Ilyet főleg idősödő ember, köztiszteletben álló ember, főleg nyilvánosan, főleg a mindenki ruhában talán nem tett. De Zákeus ezt a fajta megmosolygást is vállalta. Hiszen ott volt a szándék az ő szívében, hogy látni akarja az Úr Jézust. Mert tudta, hogy arra kell elmennie őt. Volt neki tehát egy előzetes szándéka. A másik oldalról viszont azt olvassuk, Jézusnak pedig arra kellett elmennie. Tehát Isten úgy intézte, a világ kormányzója úgy intézte ezeket a dolgokat, hogy ez a két akarat az egybe találkozik. Tehát Istennek az akarata, a Krisztusban elhívó akarata, másrészt viszont ott legyen az embernek az elhatározása. Így is mondhatnánk a nyitottsága Isten dolgai iránt. Mert hát Nem természetes az, hogy így akarnánk Isten országába belépni. Egyáltalán az ő uralmába belépni. Az ő uralmába benne lenni. Miért is mondom mindezt? Mert a bűnesek óta mi nagyon is magunk akarunk uralkodni, magunk akarunk odaérni, oda ülni életünknek a trónjára, és hát benne van ebben az is, hogy nem csak mi magunk, nagyon sokszor, ha már trónra ülünk, akkor mások felett is uralkodni szeretnénk. Nagyon sokszor tetten érhető ez, még a hívő embert is megkísértünk. Ez az én íróasztalom, itt senki ne töröljön bort. Én is szoktam hasonlókat elmondani. Mert ott én vagyok az úr. Vagy más, talán házi asszonyoknál. Ez az én konyhám. Itt senki ne tegyen másféle rendet, mint amit én megszoktam. Mert én itt vagyok az úr. És nem csak ilyen kis dolgokat sorolhatnánk, életünknek sok-sok területét, ahol azt mondjuk, hogy már pedig én, ott én vagyok az úr. Oda senki ne tegye be a lábát. Aztán itt tapasztalunk sokszor, saját magunk fölött nem tudunk uralkodni igazán. Mert hát sokszor teszünk olyat, kiszalad valami a számunkon, és hozzá is tesszük. Mert nem tudunk uralkodni magunk felett. Vagy elkövetünk dolgokat indulatból, és ez nem a jóféle, a krisztusi indulat. És azt mondjuk, hogy bizony mi ilyenek vagyunk, és ezzel magunkat próbálnánk felmenteni ez a dolgot. Teszem föl a kérdést, hogy ha mi magunk felett sokszor nem tudunk uralkodni, a mi érzéseink, indulataink, akár szavaink vagy tetteink fölött, akkor hogyan tudnánk jól uralkodni mások fölött? Vagy bizonyos életterületeink fölött, vagy akár az egész életünk fölött. Szóval nagy kérdés, hogy ki az, aki uralkodik a mi életünk? Mi magunk, és láttuk a példákból is, hogy bizony ez nem túl jó, nem túl bölcs uralkodás, vagy nem túl bölcs uralkodóra val, vagy pedig átengedjük az élő Istennek azt az uralkodást, amit, hogyha nyitottak vagyunk rá, hogy is mondtuk Zákeus történetéből, látni akarta az Úr Jézust, és Isten akarata pedig az volt, hogy ő neki meg arra kellett elmenni. Tehát össze kellett, hogy találkozzanak. Kedves testvérek, ezek az összetalálkozások, ezek azok a csodák, amiből új életek születnek. Így is szoktuk mi ezt megmondani, hogy megtérünk az élő Istenhez. De ha ragasztolunk a mai igékhez, akkor azt mondhatjuk, igen, ez az a pont, a belépési pont az Isten országába. Amikor, és itt használjuk a mai igének a kifejezését, a mennyek országának vendége, sőt, állampolgárai lehetünk. Ez egy semmivel sem összetévesztendő dolog. Erre az ember mindenképpen emlékezik. És bizonyossá lesz, nem bizonytalanságba tartja mindezt. Első, de hát a legfontosabb kérdésünk, ott vagyunk-e már Isten országában? A mennyek országának vendégei vagyunk. És ez egyetlen egy dologból lehetséges, Isten kegyelme megszólító akarata által. Mert eljutottunk odáig, és ez az előzetes dolog, hogy ha mi irányítanánk, mi uralkodnánk a saját életünkön, vagy akár életünk egyéb területén, vagy akár másokon, akkor bizony annak nem lenne jó vége, nem lennénk bölcs uralkodók. Romlásba és pusztulásba vezetne bennünket, másokat is, hogy ezek maradnak. Kedves testvérek, tehát nagy kérdés, hogy ott vagyunk-e Isten országában, mennyek országában. Hadd olvassak föl egy igét a Kolossi beli levélből, az első fejezet 13. és 14. versei ezek. Kolossi levél 13. és 14. vers, így szól, ő szabadított meg mármint Jézus Krisztus, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Kedves testvérek, ez az ige különösképpen is nagyon tömören foglalja össze mindazt, ami ilyenkor történik. Hogyan léphetünk be Isten országára? Milyennek a következménye? És ahogy Pál apostol használja ezt a kifejezést, azt mondja, a szeretet fiának országával. Igen, ez az Isten országa. Vagy ez a mennyek országa. Nagyon tömören és összefoglalóan jelzi ez az ige, hogy ki által lehetséges mindez. Összevonva ezt a kifejezést. Szeretet fiának országával. Ez az, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Mert Isten így szerette az embervilágot. Kedves testvérek, ez az első és legfőbb kérdésünk tehát, hogy ott vagyunk-e a mennyek országában, mert számunkra ez illetett jelentő esemény. Miről is szól ez a példázat, hiszen azt mondtuk, hogy 7 egymást követő példázat van itt egymás mellett. A mai az 2 rövid és kicsike kis példázat. Az első az a következőképpen szól. Hasonlóan menjek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő nagyobb minden reménynél, és pává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak állunk között. Ha már volt mustármaga kezünkben, valóban egészen picike és apró magról van szó, szinte csak egy tűnek a feje, de nem a vastagabbik, hanem a fékonyabbik. Talán azzal, hogy arrébb lehet lökni egy kicsi mustármagot, egészen kicsike kis fekete pontocska, és az akkor ismert maguk közül, de nem tudom, hogy van-e azóta olyat, amire az ember rádöbbent, hogy még kisebb, nem nagyon ismertek. És milyen érdekes, olyan pontosan fogalmazott a fordításunk is, hogy valóban ez veteményes kerti növény volt. Hiszen előtették, és egy nyár alatt több méter magasra, 3-4, akár 5 méter magasra is megnőtt egy ilyen mustármag is, mondták akár szinte fának is. Valóban erősek voltak a hajtásai is, ahogy itt írja az ige, még a égi madarak is fészket tudtak rakni az ágai között. Azt jelenti ez, hogy Isten országának ilyen növekedése van. Egy ilyen picike kis kezdet, ami jelentette akár a világ történelemben is azt, hogy Jézus Krisztus belépett a mi földi történésünkbe, és meghirdette, így olvassuk, elközelített a mennyek, vagy az Isten országa. És térjetek, meghirdette őt, azaz lépjetek be, legyetek lelkébe. Mi volt ez a kicsi kezdet? Hát a tanítványok közül, abból a 70-ből választva a 12-t, akik 3 éven át mind vele jártak, vele értek, hallották tanításait, látták csodáit, utána ez a 12 majd szétment be a világba, igenis hirdették az evangéliumot, az örömüzenetet, Istennek a jó hírét. És mi történt ez a kicsinke kis kezdet? Széthatott a világra. Egyszerűen nagyon sokan megértették ezt a tanítást. Mi a valóság, manapság. Évtizedek óta, már emberöltők óta hirdettetik mindenkinek ez a boldog hír. Egészen kicsi kezdet, 12 kiválasztott a tanítványok közül, szertelen a világban hirdették Isten örömüzenetét. A másik példázat pedig megint csak hasonló mindennapokból vett kép. Hasonlóan menjek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Megint csak egy olyan kép, amit a mindennapokban láthattak az ottaniak. Manapság kevésbé látunk ilyet, de bizony, talán amikor volt egy reneszánsz egy-két évtizeddel ezelőtt a kenyérsütő gépeknek, akkor talán mi is látunk ilyet, hogyha nem is kovász, de élesztő, és látta az ember, hogy hogyan lesz valóban abból a kevés-kevés vízből, meg hát az élesztőből. A kovász az hasonló ez, azt mindig az előző kenyérből vették le, és tették oda a következőbe. Egy picike kis kezdet, vagy egy kevés hozzáadott dolog az egészhez, utána pedig megnő többszörösére dagadott mindazt. Megint csak ezt jelenti, Isten országa egy ilyen kezdet volt a Földön Jézus Krisztus megjelenésével. Egészen picike kis kezdet, és utána elhatott a világ minden tájára, minden szemletébe. Kedves testvérek, mit is jelent ennek valósága a mi életünkre nézve? Hiszen elindultunk onnan, hogy ott kezdődik mindez, hogyha belépünk Isten országába, annak valóságába. És azt mondtuk, hogy ez a belépés, ez el nem felejthető. Valami egészen új kezdődik. Most már nem én akarom, hanem az élő Isten szeretne véghez vinni dolgokat az én életembe. Igaz, sokszor előtör még az a régi akarat. De ahogy fogalmaztak a régiek, a hívő ember tud már nem bűntenni. Képes arra is, hogy ellenálljon ennek. Hogy tudjon nemet mondani. De bizony az is benne van, hogy sokszor pedig még belecsúszik a bűn valóságába. De már képes nem védkezni. Már képes nem bűnöket megtenni. Mit is jelent ez? Az, hogy az uralmat az átadtam az élő Istennek. Én lekerültem onnan a trónról, nem én ülök már ott. És átélem annak valóságát, hogy bár sokszor magamon nem tudtam uralkodni, meg az indulataimon, a szavaimon, most egy más valóság, az Isten valóság, az élő Isten jelenléte, az, aki majd betölti uralmába az én életemet. Tehetnék-e ennél jobbat? Hogy odaadom az én életemet. Annak, aki én vagyok. Aki teremtett. Aki Krisztusban megváltott. És hogy így teljesedjék ki az én életem. Egészen más a mindennapok valósága, és milyen döbbenetes, ugye tudjuk, ennek van a jövőre nézve kivetülése is. Nem csak a jelen életre igaz, hanem a teljes életre és örökké valóságra. Mit is jelent mindez tehát a mi életünkre nézve? Kicsi kezdet. Azt látjuk, hogy az egész életünk az ő uralma alá kerül. Mit jelent ez egy közösségre nézve? Kicsi kezdet, és utána az egész közösségre hatólag érvényes lesz mindez. Tegnapi nap elkezdődött egy tanfolyam a gyülekezetünkben, vasárnapi is volt tanfolyam, és mindez azt jelenti, hogy megint csak többen beállnak a gyülekezetbe ebben a nagy jövőnkában, Isten országának építésébe. Isten országa minél többek életében legyen nyilvánvaló. És milyen csodálatos dolog, amikor egészen pici korban kezdhetjük el ezt a munkát a gyermekek életében. Amikor még fogékonyak. Mit is mondott Jézus Krisztus róluk? Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Mennyire egybe vág a mai ígével mindez, amikor még a gyermek fogékony erre, amikor még oly sok minden talán nem érte hatásként a környezetéből a világból, amikor nincs még ott a lázadás, a kamaszkornak a lázadása, amikor igenis, mikor egy idősebb személy, arra fölnéz, és akkor elfogadja mindezt a tanítást. Amikor talán még a tisztelet az idősebbek, a felnőttek felé, még természetesen annyi később. És hát engedni annak, aki Isten országa dolgait van, mint engem. Bizony, ebben az a fajta engedelmesség is benne van, hogy majd engednek annak, akiről tanítanak, akit nem láthatok, a láthatatlan. De mégis élő Istennek. Milyen csodálatos dolog, és milyen nagy feladat. Isten valóban megáldja az ilyen kicsi kezdeteket, és azt látjuk, hogy ennek kihatása lesz. Egyszerűen, hogy is mondtuk, picinke kezdet, mint egy mustárnak, egész fáradt. Vagy egy kicsinke kis hozzáadott dolog a kovász, ami megkereszti az egészet, az egész tésztát. Kedves testvérek, egy rövid kis történettel azt fejezem be, nemrég olvastam újra ezt a történetet, falunak a kovácsáról van benne szó. akit meglátogatott Istennek angyal. És azt mondta, hogy most már jöjj és foglald el a helyedet a mennyek országában. A falu kovács, aki Isten országából élő ember volt, azt mondta, nem teheted meg, hiszen itt van a vetésnek az ideje, és többeknek a lovát meg kellene patkolni. Nem érek most rá, mondta az angyalnak, és az angyal eltűnt így az életéből. Aztán néhányszor még megjelent ez az angyal, mindig hívta, hogy legyen Isten országában, de úgy, hogy foglalja el a számára megfelelő helyet. Aztán sorban elutasította a falu kovácsa. Amikor a csűr égetre a szomszédjának, ott kellett segíteni, aztán más a beteg, nagyobb családban, ott volt szükség az ő segítségére. Így teltek az évek, mire idősen és öregen azt az imádságot fogalmazta meg a falu kovácsa, hogy most már Isten elküldhetné az ő angyalát, hogy elfoglalja a megfelelő helyet a mennyek országában. Meg is jelent kérésének megfelelően az angyal, és előadta az ő kérését. Most már itt vagyok, és elfoglalom azt a helyet, ami kijelölt számomra a mennyek országában. A válasz a következő volt az angyaltól, de hát te végig ott voltál a mennyek országában. Nagyon érdekes ez a kicsinke kis történet, arra világít rá, hogy az Isten szerető ember, aki Isten országának polgára, végig úgy tesz, ahogy Isten irányítja őt. És sokszor észre sem veszi, hogy így tennek ezek az emberek, hanem egyszerűen a megérkezés állapotában, akár a földi lét vége felé, igenis egyértelmű a dolog, hogy ő ott volt végig, tette a dolgát, de hogy mondjam, különösebb dolgok nélkül. Természetesen. Ennek kivetülése is van, azt mondtuk, az örökké valóságra nézve. Hiszen nem csak egy földi létre érvényes az Isten országának polgársága, állampolgársága, hanem az örök létre nézve is. Kedves testvérek, onnan indultunk el, hogy hogyan is kezdődik a mi életünkben Isten országának polgársága, a belépés, hogy van egy átmenete, ami felül bizonyságunk kell, hogy legyen. Aztán hogyan történik meg az uralom átadás, mert ez a következő dolog, amikor azt látjuk, hogy növekszik bennünk ez az ország Istennek, az országlása, életünknek egyre több területét veszi át. És utána az is kiderül, hogy igen, hogyan van ez hatással a környezetünkre, hogy az Isten országának evangéliumát, ezt a fajta hívogatást mások felé elmondjuk. És bennünk van az a vágy, hogy ami számunkra a legnagyobb érték, az mások számára is legyen a legnagyobb érték, a legnagyobb dolog. Tehát a meghívást, az evangéliumot, Isten jó hírét, így tudjuk, és mondjuk is mások felé. És eljutottunk odáig, hogy bizony van ennek kivetülése az örökké valóságra nézve is. Hiszen így lehetünk Istennel örökké való kapcsolatban, ami túlmutat a földi élete. Valóan a szó legteljesebb értelmében az örökké valóságban is Istennel együtt leszünk. Mit is mondott a végén Jézus ennek a példázatnak? Mert példázat nélkül semmit sem mondott nekik, ahogy elkezdtük ezt a magyarázatot. Csak azoknak akarja megnyitni ezt Isten, akik nyitottak erre. Akik közelebbnek hozzá, ahogy Zákaros is rá akarta Jézus. Azaz közelebbet Istenhez. Példázatokban nyitom meg számot a világ kezdete óta, rejtett dolgokat jelentem ki, mondta egy Jézus. Tehát a megértés, a meghallás és befogadás, csak is azoké, akik ilyen őszintén közelebbnek. Isten adja meg, hogy a mi életünkben is igaz legyen mindez. Kicsinke kis kezdet, új Istennel, aztán az az egész életünket felveli, és így teljesedik. Akár így gyülekezetünkre nézve is kicsinke kis kezdet, ami majd az egészet felveli, kívül való fel is, illetve az örök üzenetet. Így legyen. Á. Hadd kérjem, hogy csendesedjünk el imádságban, úgy, ahogy azt szoktuk. Mondjuk el a mi imádságunkat, közben járva a másokért, kérve a mi életünkre nézve, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk, hadd köszönjük annak lehetőségét, hiszen ezt felbiztosított számunkra, hogy Isten országában, mennyek országában tartozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a hívogatás ezt most is hangzik mindenki felé. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad voltál az, aki elhengerítetted onnan azt a követ, azt a szakadékot, vagy azt a falat, ami elválasztott bennünket tőled, az élő Istentől. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban elkészítetted így a szabadulás útját, annak lehetőségét, hogy belépjünk a Te országodba. Urunk, azt is köszönjük neked, hogy innentől már tudunk nem vétkezni, és hogy a felelősség tudat megjelenik mások felé is. Hívogatunk másokat is az Isten országa vendégének az ő jelenlétébe, hogy változzék az életük. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt oda helyezed bennünk, és valami egészen új gondolkodást adsz, egészen új irányt az életünknek. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a kicsi kezdetet láthattuk abból, ahogy Te elhívtad a 12-t, majd széjjel menve elmondták az Öröm üzenetet. És az a kicsi kezdet bizony nagyon sokakhoz eljutott, kiterjedt a Föld végső határáig. Urunk, valóban itt a nagy feladat, hogy elmondjuk ezt az Öröm üzenetet minden egyes nemzedéknek. Nem csak egyszer kell ezt megtennünk, hanem újra és újra. Kérünk, hogy Te adj nekünk ehhez bölcsességet. Te adj nekünk ehhez türelmet és szeretetet, ahogy azt mi elmondjuk, ahogy azt mi megjelenítjük mások előtt. És Urunkat, hogy másokért elmondott imádságaink így magukban teljesüljenek, legyenek ők is Isten országának vendégei. Oly régóta hordozunk már másokat, családtagokat, barátokat, hát, hogy megérkezés legyen számukra, belépés az Isten országába, így hallgattassanak a imádságaink. Urunk, kérünk gyülekezetünkért is, áld meg ezt a új kezdetet, vasárnapi iskolás tanfolyamot, az ott lévőknek a tanulását, azt, hogy bölcsen is jól tudják meg használni, mindezt a gyermekek közötti szolgálatban. És hadd kérjük, Urunk, minden egyes szolgálóért itt a gyülekezetben, adj nekik bölcsességet alkalomra, hogy ezt az örömüzenetet, ezt egyértelműen el tudják mondani is. És Urunk, adj nekünk növekedést a Te országodban, annak valóságában. Kérünk, áld meg következő hetünket, légy ott velünk munkavégzésünkre, kérjük szeretteinkért, Urunk, hadd helyezzük őket a Te kezedbe, hiszen Te vagy a legfőbb gondviselünk, itt vannak a legfőbb, legjobb helyen. Kérjük, vigyázz gyülekezetünk egészére. Jézus Krisztus a Te nevedben kérjük.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalma és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hírásokat. Befejező énekünket énekeljük áldásvétel előtt, ez a 618. dicséretünk, az Krisztus az éneken énekgyűjteményből. Isten nevé dicséret, szívem csupa hála, mint az 5 verszakot énekeljük.
Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás.